zavarossá fokozódik. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható. Hírekkel legközelebb 21 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Periklész és a többiek. Fejezetek az alternatív színjátszás történetéből. Andrássy Attila dokumentum műsora.
Buchunor vagyok.
CZ-vel írom a nevem, mint Rákóczi.
Debrecenben éltem, Debrecenben jártam bölcsészkarra, és az egyetemi színpad létrehozója voltam. Egy előadás után az egyetemi kis- és pártbizottság úgy döntött, hogy én ezt tovább nem csinálhatom, megbízhatatlan voltam. 1963 körül beadtam egy olyan műsortervet, ami arról szólt, hogy a gatyás, sallangos, csikós gulás magyarkodók és a kozmopolita értékeket valló világpolgárok vitatkoznak. Ezzel a debreceni disputa hitvitázó dráma hagyományokat folytattam volna, miközben ezek ricsajoznak, egymásnak esnek, azon közben a pusztuló magyarok, akik egyre kevesebben vannak, éneklik szózatot, fogynak el, eltűnnek a színről, és ezek továbbra is ricsajoznak. Ez volt a darab terv. Ezt nem engedték.
Utca Gyula vagyok, 10 éve már semmilyen színházi tevékenységbe nem veszek részt. Azt megelőzően 15 évig az Utca Színház tagja voltam. Gyerekkoromtól mindenféle művészeti ág iránt nagyon érdeklődő voltam. Az egyetlen kivétel a színház volt. Csak később tettem fel magamnak a kérdést, hogy vajon miért van ez. A választ abban találtam meg, hogy nem ért semmilyen színházi élmény, ami el tudott volna ragadni. Kiábrándító élményeim voltak. Egy volt iskolatársam révén szereztem tudomást az Utca Színház létéről. Ez egy protestáló, nyíltan az utcán tüntető, az emberek figyelmét felrázó és az emberek közömbössége ellen próbáltak valahogy hatni. 68 után ugye egy kis nyitás volt az országban, ami még pár évig tartott. Beindult a gazdaság, a pénz bevallottan, nagyobb szerepet kezdett játszani az életben. Az első előadás a pénz imádata ellen szólt, egy szatirikus pénz imát adtak elő. Ekkor én még nem ismertem őket, egy év múlva találkoztam velük, és egy előadásukat láttam, ami teljesen magával ragadott. Nem volt kétséges, hogy nekem ezekhez az emberekhez életem elkövetkezendő időszakában közöm lesz. Az Utca Színház 68 végén kezdett el szerveződni. Nem színházi érdeklődésű emberek jöttek össze. Jellemző volt rájuk a közéleti érdeklődés. Az Újságíró Szövetségben Kalmár György újságíró tartott egy hétfőnkénti összejövetelt, illetve a Népszabadságban egy sorozatot, Napjaink Forradalmisága címmel vitasorozatot indított, amire érkező levelek írói közül meghívott az Újságíró Szövetségbe embereket. Így került oda két fiú, a Soma és a Periklész, akikről a Kalmár Soma Periklész és a többiek címmel írt cikket. Ezt a cikket olvastam én, ez volt az utcaszínházról az első írásos jel. Soma műszerész volt, Periklész műszerész, aztán jogi egyetemre ment. Szabó Ervin metró motorkocsi vezető volt, ő volt a másik alapító tag, szegény Ervin tavaly meghalt. Sutyinszki Kati, Hegedűs Tibor, Seffer Erzsi. A MOSZ-ban a forradalmiságról vitatkoztak. És jó, azt mondja valaki, de hát vitatkozunk a forradalmiságról, de ez nem elég. Ki kéne menni az utcán, de hát hogyan tüntet és ki érdek? Hát csináljunk valami más, csináljunk valami olyat, ami megdöbbenti az embereket, és akkor valaki bedobta, hogy csináljunk színházat, vagy cirkusz, vagy olyan, mint a cirkusz. Egyből jött ebből a két fogalomból, az utcából és a színház, de akkor legyen az utca színház a műfaj. A street theater fogalmához csak nevében kapcsolódik, mert az általunk ismert utcaszínházak kevésbé voltak ilyen indítatásúak vagy jellegűek. Gyorsan peregtek az események, mert az egyik darabot a másik után írták, összejöttek és megírták a pénzimát, kétszer-háromszor elpróbálták, már rohantak is ki az utcára, amiből rendőri elzavarás lett, mert hát nem voltak még meg ennek a kialakult keretei. 70. május 1-én a felvonulásra igyekvők között a körönnél csak gyalogos forgalom volt, és akkor ott volt egy benzina előadás. Ez volt a kezdet. Működésünk társadalmi környezetére jellemző volt, hogy az új gazdasági mechanizmus beindított valamit. Az emberek elindultak a pénz után. Bennünket az késztetett cselekvésre, hogy más értékek is vannak a pénzen kívül, és az embereknek az egymáshoz való jó viszonya fontosabb, többet számítson az egyik ember a másiknak, akkor még demokratikus módon vezetőt választottunk magunk között, és eleinte úgy volt, hogy hát egy hónapig van valaki vezető, aztán csere. Tehát, hogy ezzel érezze azt, hogy nem ülhet sokáig valaki a vezető poszton. Amikor a Hegedűs Tiborra került a sor, akkor éreztük, hogy itt valaki olyan vette kezébe a csoport vezetését, aki ehhez ért is.
A szocializmusnak nevezett szovjet gyarmati állapotra rendkívül jellemző volt a politikai hatalom által az értelmiségnek szánt szerep. Rendkívül fontos volt ideológiai szempontból, hogy minden művészeti alkotás, minden tudományos munka lényegében a marxista-leninista ideológia támasza legyen, annak egyében szülesen, nyíltan ne támadja, ha kétkedik is, alapvető dolgokat ne támadjon, az alapvető hatalmi viszonyokat, az alapvető külpolitikai viszonyokat. Most ebben a helyzetben minden párttag és a pártnak minden egysége figyelt, hogy ki hogy tanít órán, mit mond értekezleten. Lényegében egy állandó megfigyelés alatt volt mindenki, azért, hogy általuk ellenségesnek gondolt ideológiák ne terjedhessenek, ezért a pártbizottságok voltak felelősek, ők irányították a politikai rendőrséget, az államaparátus tagjait. Nagyon feszes ideológiai kényszerzubbony volt. A 25 ezer példányban megjelenő József Attila tanulmányválogatásban a zárójelek arról tanúskodnak, hogy azokat a részeket a tanulmányokból kihagyták, ami nem egyezett éppenséggel a kádári rendszer ideológiájával. A kritikai kiadásban megjelenő 5000 példány, ami csak könyvtárakban volt, és csak tudósok jutottak hozzá, abban ezt meghagyták. Azokban a folyóiratokban, ami viszonylag kevés példányszámban jelentek meg, és pesti szűk felső értelmiség Ingyenc falatának számított, abban olyan tanulmányok megjelenhettek, amit már ha elolvasott egy vidéki tanár diákjaival megbeszélt, az már bűnnek számított. Tiszaföldváról kitiltották az Újírás című folyóiratot. Abban már olyan cikkek jelentek meg a tiszaföldvári kommunisták szempontjából, hogy nem fért bele. Erről tudott az acélelvtárs, így működött az egész ország. Ami belőlük félelmi reflexet váltott ki, akkor azonnal mentek, jelentették. Pillanatok alatt K-vonalak, külön vonalak mentek föl Budapestre, vidékre. A központban ott a megfelelő elvtársak biztatást adtak, vagy leállították az ügyet. Az én esetemben sajnos nem állították le, hanem biztatást adtak a megyei elvtársaknak arra, hogy ezt az embert mi hamarabb ki kell nyírni. 5 év után elszegődtem középiskolai tanárnak Tiszaföldvárra, a gimnáziumban, ott alapítottam irodalmi színpadot. Oratórium formában egy dokumentum darabot írtunk egy magyar találmányról, a görgösekéről. A hivatal útvesztőibe a különböző érdekek összecsapnak, igazságtalanul bánnak el a feltalálóval és a feltalálók mellé állt tudósokkal. Erről szól a darab. Oratóriumi napok voltak Debrecenben. Fesztivál volt, görgösekkel országos rendezvény volt, és átcsúszott a cenzúra. És utána robbant ki a balhely. A téma, az előadás, a várakozás, a fesztivál közönség, tehát sok minden belejátszott. Nagyon nagy sikere volt Debrecenben. Ott játszhattuk egyetlen egyszer. Végül engem kértek meg, hogy állítsam le a tapsot. Majdnem tüntetés lett belőle. Mákozdi Feri bácsi, költő, műfordító, oda jött hozzám, szorongatta a kezemet. Könnyes tekintettel mondta, hogy utoljára ez 56-ba érte el. A félelem ott egy pillanatra felszabad. Volt, aki Pestről jött le, hogy megnézze. Jött vissza késő esti gyorsvonattal, leállították a kocsit nyílt vágányon. Azt hitte, hogy már a rendőrök jönnek, és szedik össze azokat, akik látták. Helyben Tiszaföldön is játszani akartuk. Akkor már a debreceni bemutatónak a híre eljutott Pestig. Onnan már ment a drót a megyéhez, onnan a járáshoz, a járásból a Tiszaföldre, hogy ne engedjék. Ott már nem engedték. Tulajdonképpen ezt a formai hibát hozták fel, hogy nincs betanulási engedély. És még nincs betanulási engedély, addig nem lehet játszani a darabot. A joggyakorlatban ez nem is volt, hogy betanulási engedélyt kell kérni. Ezen a megyei napilap szerkesztője felháborodott, írt egy belső vezércikket, hogy ezt nem engedélyezik. Ő számára ez érthetetlen. Erre behívatták a párbizottságot, és azt mondták, hogy elcsapják. És egy bemutató után azonnal le is tiltották. Nagyon kemény, a zaklatások sorozata volt, végül is eltiltottak mindentől. Evel párhuzamosan Rákosi Gergely szatirájából, az óriástökből csináltunk előadást, amit szintén betiltottak. A sztalinizmust, illetve Rákosi rendszert bíráló szatira volt, végképp eltiltottak.
Az első előadás, amit láttam, és ami óriási erővel hatott rám, az 1971 nyarán a Szelidi tópartján esett meg. A rekkenő nyári hőség, rengeteg ember, alig lehetett szabad helyet találni. Én segítettem nekik a színházi előadás előkészítésében. Elég bohókásan nézett ki, míg mindenki gatyába, fürdőruhába, napvédővel, napszemüvegbe, addig a játszók nyakig beöltözve, smokingba, cilinderbe és kemény kalapba igyekeztek magukat meglehetősen bizarr és feltűnő módon festeni. Valami döbbenet volt, amit kiváltott az ő látványuk. Megkezdődött az előadás nagy csindarattával. Persze nem voltak különösen zeneileg képzettek. A legerősebb hangszer egy trombita, valamint egy nagy dob volt. 71-ben a vietnámi háború napi téma volt, verték a dobot, fújták a trombitát. Aztán ebből a kaotikus hang- és képzavarból egyszer csak kivált egy szereplő, aki a kikiáltó szerepét játszotta. A vietnámi háború, az emberek egymás iránti és a világ dolgai iránti közömbössége ellen protestáló előadás volt ez. Mint egy grund focistái között kialakultak a szerepek. Nem volt kiosztott szereposztás, de amikor a Grundon fociztunk, akkor tudtuk, hogy ki áll be a kapuba, ki a csatára, vagy a center, és ez így ment. Magunk csináltunk a színházban mindent, és nagyon fontos elv volt, hogy nem írott darabokat, tehát nem irodalmi vagy dráma irodalomból vett műveket akarunk játszani. Egyrészt erre alkalmatlanok voltunk, ezzel tisztában voltunk. Másrészt nem tartottuk elegendőnek vagy aktuálisnak, tehát mi mindenképpen egy aktualizált mondani valót akartunk a nézőkkel közölni. Valaki előállt egy ötlettel, megpróbáltuk, elpróbáltatta mással kiosztott szerepeket, de ez egyik próbán megtörtént, a másik alkalommal már új témát vettünk elő. Na most a Tibor ezeket a témákat gyűjtötte, és ebből írt egy forgatókönyvet. Nekünk megvoltak a tipikus figuráink a játékban. A furfangos melós, aztán az együgyű melós, a főnök, az ő titkárnője, akkor úgy mondták, hogy középkáder, a művezető, aki a vezető és a munkások vagy a melósok közötti összekötő volt. Általában ezt a figurát játszottam én. Volt mindig egy ilyen zenészkének neveztük, akit talán a bohócnak vagy kommentátor, aki egyben néha-néha közönséggel összekacsintott vagy összebeszélt. Ő közöttünk és a nézők között volt egy összekötő. Ez a figura később fokozatosan megszűnt. A mondani valónk meg ennek a keretei egyre inkább az intimitást keresték. 70-től 86-ig hosszú út volt, amit mi színházi értelemben megtettünk. Megpróbáltunk a hibáinkból erényeket kovácsolni. A műsor készítés eleinte egy-két napig, aztán néhány hétig, esetleg két hónapig tartott, majd megnyúlt ez az idő egy évre, és általában az volt a jellemző, hogy egy évig készítettünk egy darabot. Szombat délelőtt Csepeli piacon megjelentünk egy kiskocsit húzva, félig beöltözve, elkezdtük felállítani a színházi előadásunkhoz a paravánt. A lányok tollászkodtak, öltözködtek, megvillantottak egy-egy combot, ami aztán az ott gyülekező férfiak körében nagy tetszést aratott. Közelebb merészkedtek, csípős megjegyzéseket tettek, szép vagy kicsim, kell lesz, mikor mehetek hozzá. Tehát élcelődtek a lányokkal, főleg az alakjukat illetően, körbevettek bennünket. Meg lehetett volna húzni előadásról előadásra egy kört, aminél közelebb nem jöttek, de távolabb se. Mi aztán mindamellett körbejárható színház voltunk, tehát tulajdonképpen majdnem 360 fokos körbeálltak bennünket, látható volt minden, úgynevezett kulisszák mögötti dolgok is. Piactereken, utcán, munkásszállásokon játszottunk, magunk kezdeményeztük az előadások megtartását. Nem pénzért játszottunk, magunk adtuk össze a pénzt az előadás megvalósításához. Lehetőséget kaptunk Csepelen az akkori tanács művelődési osztályától, hogy az egyik művelődési házba próbáljunk. Tehát ez például mindenképpen egy segítség volt a keretek között. De ez az akkori kultúrpolitikának egy lényeges vonása is volt egyben, hogy lehetőleg ellenőrzött keretek között működjön mindenki, hiszen számba vették az amatőröket, lajstromozták őket, ez alól nem lehetett kivétel. Mi abban egészen biztos kivétel voltunk, hogy soha semmilyen megrendelt műsort nem csináltunk. Se hivatalos állami párt ünnepre, vagy egyéb ilyen dologra nem mentünk el szavalni különböző rendezvényekre. Mi a magunk által kitalált és megszerkesztett darabokat játszottuk el. Ezekkel az előadásokkal meghívtak bennünket különböző helyekre. Olyan művelődési intézményekbe léptünk fel, ahova az akkori időkben jeles színházi művészek nem igen tették be a lábukat. Küldetés tudat működött bennünk. Vidékre, rengeteg helyre elmentünk.
Tanárként dolgoztam, sok iskolás volt a színpad tagjai között, azokat eltiltották, hogy járjanak a szennyjátszókörbe. Tanári értekezleten, meg járási, megyei kihallgatáson, avval vádoltak engem, hogy kiforgatom a szocialista eszméket, az új gazdasági mechanizmus gondolatait, a szocializmust támadom, ellenforradalmi tevékenységet csinálok. Próbáltam vitatkozni, idéztem ezt, azt, amazt, de nem lehetett. Ez egy masszív vád volt. A végsőkig elmentek, vesztek zár alá helyeztek. Nem hagyhattuk el Tiszaföldvárat. Tanárként én kerestem havi 1700 forintot, felsófolták a villanyszámlát, hogy lehetetlenné tegyenek. Nyári hónapokban 3500 forintot kellett fizetni villanyszámlát. Igen nagy pénz volt. Minden vezető állásban levő ember pártkatona volt. A TITÁZ, az áramszolgáltató vállalat, annak a járási vezetője is pártkatona volt, egy párttag. Villanyszerelőnek azt mondta, hogy buherálja meg a villanyórámat és jó lapot. Ezek megtanultak konspirálni. Ahhoz, hogy az ember túlélje ezt a gyarmati helyzetet, ahhoz is rejtekezni kellett, de furcsa módon a hatalom is rejtekezett, nem akart személyessé válni, hanem uniformis mögé, a hivatali apparátus mögé bújt. A legkülönböző dolgok. Nyílt fenyegetés utcán. Az utolsó csapat pohárban az volt, hogy két rendőr széttépte a személyigazolványomat, akkor ezt szóvá tettem, megvertek, bevittek rendőrségre, tették föl négyen, ötten a keresztkérdéseket, kitették a gumibotot az asztalra, fenyegettek. De például nem volt sose házkutatás. Igaz, jó sokáig nem volt házam. Felmondtam, mint tanár. Nem volt állásom, lakásom, Pestre jöttem. Csöveltem. Úgy kellett elmenekülnöm. Azért választottam Pestet, mert dzsungel volt, és úgy tűnt, hogy jobban átvészelhettem a nehéz éveket. A vidéken maradni reménytelen lett volna. Figyelt a rendőrség. 56-ban én 15 éves voltam. Nekem sok kortársamat, hozzám hasonló srácokat a legbrutálisabb módon lemészároltak, kivégeztek. Én nem tudtam eldönteni azt, hogy elég erkölcsöse a túlélésre beállni. Nem tudtam sírás nélkül elénekelni a himnuszt, azért, mert nem tudtam belenyugodni a leveretésbe. Ami történt 56 után, ahogy leverték a forradalmat, amit össze-vissza hazudoztak. Ez olyan mélységes fölháborodással töltött el, hogy olyan erős érzelmi megrázkódtatásom este már mindig. Nem tudtam eldönteni azt, hogy jogom van-e túlélni ezt. Én ebbe éltem, hogy számomra az ellenállás mércéje ez volt. Ehhez képest ezek a kis afférok, hogy betiltanak egy darabot, nincs állásom, nincs lakásom, hát ez semmi volt. Meghirdettem a csepeli gyárban, meg az iskolákban, hogy akit a színház, meg a vers érdekel, jöjjenek, jelentkezzenek, elkezdtem dolgozni. A rengeteg betiltott darabról nekem valójában nincs írásom, ami részben az én lustaságomat, illetve kompromisszum hajlamomat is mutatja. Amit meg leírtak, mert azért van dokumentum, abban meg az derül ki, hogy apró cseprő formai hibát keresnek. Megtanulták a felelősséget hárítani, megtanulták a személyességet kizárni az intézkedésből. Időnként a munkahelyemen megjelentek, a kiberek érdeklődtek a igazgatónál vagy a pártitkárnál, hogy milyen ez az ember, lehetett érzékelni utána, hogy megváltozott körülöttem a légkör. Mégsem maradtam kenyér nélkül. Csepelen az igazgató egy volt AVH-s volt, akinél megjelentek a Kádár kiberei, és akkor azt mondta, hogy ezek a mai nyikhajok akarnak engem oktatni. Tulajdonképpen így nem rugott ki azonnal. Sokan ismertek. Ne csináljunk belőle mártért. Ez volt a hatalom taktikai, próbáljuk megfélemlíteni, próbáljuk beépíteni, próbáljuk megtörni. Nagy publicitása volt a működésemnek, nem akarták a botrányt. A puha szocializmus lényege az volt, hogy azt mutassák, hogy itt minden rendben van. Nyugat el is hitte, hogy mi a legvidámabb barak vagyunk. legvidámabb baraknak tüntettük fel magunkat, hogy megkapják azt a dollár kölcsönöket, amit elosztottak maguk között, meg áramot, tehát a Szovjetunióba, és amit most nyögünk, és így most a Nyugat-Európa segédmunkásai leszünk. Az AVH-sokat kulturális területre, meg pedagógia területére nyomták, amelyik már alkalmatlan volt erre, azokból lehettek a zöldségesek. Az elbocsájtott légió, a gyilkosok, a sorozat gyilkosok, akik a fegyvertelen tömegre lőttek, a védtelen embereket kínozták, azokból könyvkiadók lettek, kollégiumi nevelőtanárok, népművelők, stb. Stb.
Egy alkalommal a csepeli vasmű előtt rendőrségi engedéllyel tartottak egy előadást, és munkásőrök egy munkásőr temetésről hazafelé jövet, meglátták ezt a gyülevész csapatot, ráadásul amerikai zászlót lobogtattak, ami annak a vietnami műsornak egy szerves része volt, mindenféle engedély bemutatása ellenére bekísérték a szereplőket a rendőrkapitányságra, hogy ezeket le kell tartóztatni rendszerellenes izgatás miatt. Megmutatták, hogy itt szabályos engedély van. Sikerült nagy nehezen kimászni a csávából. A műmama az előző darabból nőtt ki, a Commedia dell'Artezzo korszakunknak a csúcsa volt. Hatan játszottunk, hatan alkottuk akkor az utcaszínházat. Három fiú, három lány. Kitalálta az egyik fiú, hogy van neki egy ejtőernyője, és hogy lehetne használni ezt az ejtőernyőt kelléknek. Nagyon jó anyag, légies, könnyed, áttetsző, azért takar is. Szóval volt egy varázsa, és elhozta egy próbára, és dobáltuk, alábújtunk, játszottunk vele. Felhasználtunk valamit, egy ötletet, nem egy ejtőernyőt, hanem egy áttetsző, nagyon kellemes tapintású textíliát. Kunyeráltunk a csepeli kender jutától 200 méterre való ilyen anyagot, amiből megvartuk ezt a hatalmas tölcsérszerű díszletet. A szereplők bemutatása. A műmama, akit egy férfi játszott, aki a nyílt színen a nézők szeme láttára férfiból átöltözött nővé. Ő volt a főnöknő. Volt egy művezető, ez volt a Tibor, volt egy tűzoltó, ez voltam én, volt egy melós. Hogy úgy kezdődött az előadás, és most úgy mondom el, mintha a nézőtéren is ülnék egyszerre, meg játszanék is. Van egy függöny, és előtt áll két alak, nagy kabátba, az egyik az kibontott nagy hajjal, a másik bőröndel, kalappal. Egymásra néznek, bebújnak a függöny alá. Eltűnik ez a két mászó figura a függöny mögött. Hátra mentünk az Ervinnel, és ezt a függönyt, ami tölcsérszerűen volt megvarva, de méreténél fogva nem lehetett látni. Hátul egy körgyűrű volt, amit fölemeltünk, és hátra húztunk. Kinyílt, mint egy virág, egy kehely, egy hatalmas tölcsér, a nézők felhördültek. Olyan látvány volt, hogy percekig lehetett érezni a nézők döbbenetét, illetve azt a döbbenet kiváltotta vákumot. Ebbe a vákumba, meg amúgy a tölcsér is így kinyílik, tehát megszületik egy tér, mert ott egy sík áll a nézők előtt, és ebből hirtelen tér lesz. Ez egy kis varázslás. Nevezték ezt a díszletet sok mindennek. Azt mondták, hogy ez egy óriási kagyló, egy kürt, egy tölcsér, egy hasadék, egy nagy örvény, örvénytölcsér, aztán a végén csak így mondták, hogy olyan, mint egy hatalmas szülőcsatorna, egy nagy vagina, amiből előjönnek az alkotások, a lények. A filmben talán csak a Fellini merte ezt megtenni, hogy előjöttek olyan hatalmas mellű nők, amire mindenki vágyik álmába, de hát azért ezt kimondani nem illő. Mi ezt az illetlenséget ezzel a díszlettel elkövettük, úgyhogy mindenki ugyanarra gondolt, csak hát ezt kimondani körülírással lehetett. A műmama úgy nézett ki, hatalmas műmell, a hátsó felét is jól kipárnáztuk, felvett egy nagyon szép legelőzöld kosztümöt, egy fekete ridikült, ennek a szereplőnek bajusza volt. Elővette a púderos dobozt, kikente magát, száját kipirosította, és ott állt tökéletes nőiségében Szabó Ervin színjátszó, aki a műmama volt. Szegény Vizsnica Jerzy, hát sajnos ő is meghalt. Két lufit felfújt, és vizet töltött bele. És ezek voltak a keblei. Ahogy megmozdult, inogtak jobbra-balra, hatalmas sikert aratott vele mindenütt, nem maradt hatástalan az ő beöltözése, megjelenése. Én sem voltam közöny kiváltó látványosság, tűzoltó létemre a sisakom egy teáskanna volt. A műmama nagyon kedves volt. Mindent elfogadott addig, ameddig nem ellenkezett vele. Amíg azt mondták, amit ő akar, amit ő sugalt, vagy ami neki megfelelő volt, addig nem volt senkivel baj. Mihelyt kicsit is eltért, jött a bunkó, jött az oldalba vágás, jött a sziszegés, durvább jelenetekre is sor került. A műmamában visszaköszönt, hogy a módszerek már nem azok a rákosista, verőlegényes módszerek voltak, hanem ez a engedd meg, szoríts meg, meg a három T-s, tiltásos, tűréses, támogatásos valami. Mi mondjuk a tűrt kategóriába érezhetjük magunkat, az embernek a viszonya a hatalomhoz, ez volt az, ami izgatott bennünket. Mi eljátszottuk azt, hogy hogyan lesz az emberből alattvaló, anélkül, hogy itt erőszaknak a szikrája is, vagy a morzsája is érezhető lenne. A keret történet, Andersen mese, a császár új ruhája. Vagyis, ami nálunk is történt itt Magyarországon, hogy szőttük a nem létező szövetet, maga a műmama vitt bele bennünket abba, hogy hát nincs mese, le kell vetkőzni. A végén féltakarásokban, nézők előtt, a nyílt színen szorongva levettük a rajtunk lévő ruhákat, még nem elsötétült a tér, és a világítást lekapcsolták.
A 80-as évek elején játszott a Nérót, ami egyértelműen a vörös hatalomról szólt, áll egy nagy vörös kolosszus, az egyik gyilkossal megszólal, hogy jaj, mi lesz, hogyha ez ledől, maga alá temet bennünket, és mindig néztem, akik várnak az előadásra, ki lehetett szúrni, hogy ez besugó, és szóltam a szereplőknek, hogy most ezt a poént hagyjátok, vigyázzatok. Végül is, hogy aztán kik voltak a társulatra, vagy rám ültetett emberek, azt nem tudom. Mikor az első feleségemtől elváltam, őtől tudom, azonnal megjelentek ott a kiberek, hogy hát, ha haragszik rám, és mond rám dolgokat. Munkahelyén, társulatban, család életben, mindenhová próbáltak bejutni, mindenhol próbáltak 3x3-ast szerezni maguknak. Állandóan a házkutatástól kellett félni, mikor visznek be, ettől szorongott az ember, nézte, hogy most kitültettek a nyakamra, ki a besugó. A félelemben élő ember nem tud gondolkodni. A félelem az gombóc a gyomorba. Állandóan külső támaszra van szüksége. Minden szülő, minden pedagógus tudja, hogyha megfélemlítem kellőképpen a gyerekeket, akkor messze-messze a saját képességük alatt teljesítenek. A félelemben élő ember az rendkívüli módon képességei alatt kell, hogy létezzen. Az emberi képességek olyanok, mint a egér foga, hogyha nem használja, akkor átnövi a fejét. Ugyanez van az emberrel. Ha félelem megakadályozza, hogy a képességei szerint éljen, akkor a saját tehetsége kezdi őt rombolni. A félelemben élő ember nem tud odafigyelni a másikra. Nincs igazi kapcsolata a másikkal. Ráadásul, mivel képességei alatt kell éljen, önmagát se szereti. Elidegeredik a szeretettől. A félelem a legsátánibb érzés, ami létezik, és Krisztus a félelem ellen, a halál félelme ellen lép fel, és győzedelmeskedik fölötte. a Krisztus követők, keresztények vagy keresztjének, pontosan az Isten segítségével a félelmet győzik le. A félelem az alapvető eszköze minden hatalomnak, a gazdasági hatalomnak is, tehát a reklámnak is alapvető eszköze a félelem. Azt mondják, ez a legjobb, az a legjobb. Mindenki ezt használja, és te rádöbbesz, hogy hopp, te nem a legjobbat. Nem azt, mint ezek a kitűnő emberek, akik odolmosolja vigyorognak, mert abban a pillanatban te már alsóbb rendűnek érzed magad, és elkezded félni, hogy attól hol a helyem, akkor én már nem is való vagyok ide. Tehát a félelmet ültetik beléd, a kisebb rendűségi érzést, a reklámok. Erre alapítanak. Na, hogy ne is tartsd magad embernek, hogyha nem Peugeot-val jársz. Soha nem volt kérdés számomra, hogy mi az, hogy szabadság. Sosem volt kérdés számomra, hogy vajon mi az emberi önállóság, emberi méltóság. Soha nem volt kérdés számomra, hogy igazságos, hatalmi tömb nyugaton, keleten. Pontosan tudtam, hogy csibészek. Ahogy soha nem hittem el, hogy a Szovjetunió paradicsomot hoz ide nekünk, azt se hittem el soha, 56 után, hogy itten Nyugat-Európa és Amerika, szabad Európával az élem, az lesz a mi megváltásom. Számomra nem különösebb csalódás az, ami történt 1990 után. Mert nem hittem el, mert cserben hagytak be nekem. Gyerekkoromtól kezdve tudtam Trianont, hogy felszabdalták az országot. Nem vettem be ezeket az olcsó operett álmokat, amiket itt próbáltak ránk ereszteni. Csepelen, mint honismereti szakkör vezető, alapítottam a térszínházat. Sokáig inkognitóban működni nem lehet, egy színház mégiscsak a nyilvánosságra szánt műfaj. Végül is, mikor már előadásokat is csináltunk, akkor rendezője lettem hivatalosan is a színháznak. Csepelen nem sokáig maradtunk, vándoroltunk, végül aztán 1986-tól az Óbudai Zicsi kastélyban működünk. Az igazi kezdet az az volt, amikor bérletes sorozatot indítottunk, Csokonai Est, Régi Magyar Est, Juhász Ferenc, József Attila sírja, meg egy mozgásjáték. A Békaegér harc, a trójai háborúról szóló Iliásznak a paródiája, a Csokonai mű, ez egy stílusparódia egyfelől, másrészt pedig vigeposzt. Akkor zajlott a zsidó-arab háború. Óriási volt az áthallás. Az istenek összeugrasztják a kis népeket. Miközben az egyiket Amerika, miközben a Szovjetunió a másik felett támogatta, egy pillanat alatt modellizált ezt a helyzetet. Persze, hogy a minisztérium színházi osztályának dolgozó, amikor ezt megnézte, utána úgy értékelte, hogy hát nagyon jól tudjuk mi azt, hogy ki az a buchhonor. Felelős hivatalban levő emberek még csak megvédeni sem mertek. Aki próbált megvédeni, ezt hamarosan figyelmeztette. Két előadás után az egész anyagot bekérik a Csepelművek szakszervezeti bizottságára. Azt mondják, hogy nem játszhatjuk tovább a Régi Magyar Estet, mert ez nyilvános hittanóra. A József Attila sírját nem játszhatjuk tovább. Kimentünk a régi sírra keresni, ősszel volt, és véletlenül egybeesett. A sírja épp ott volt az 56-os pacánál, amit nem volt szabad látogatni. Ez is azonnal azt jelentette, hogy parazsot húztunk a fejünkre.
Húsz évvel ezelőtt benne voltunk abba a szocializmust építő világba, akkor ezt az előadást az szülte, hogy mi hogy viszonyulunk egymáshoz és a hatalomhoz. Tehát az adott helyzetnek való megfelelni akarás szüli az emberben, hogy eltorzul. Elveszíti önállóságát, egyéniségét, szolgává silányítja magát. Minden külső kényszer nélkül bennünket ez érdekel, mennyire válik alattvalóvá az ember. Hogy éli meg ezt az alattvalóságát, és próbál megfelelni, mint egy a konfliktusokat kikerülni, amik aztán végül olyan méretű konfliktusokba vezetnek, amibe lehet mondani, hogy ma Magyarországon élünk. mély erkölcsi mocsárba. Sokat jártunk az országba, alig tudtunk eleget tenni a meghívásoknak. Stúdió K szervezett Pest megyébe egy Jókai Tájszínház címmel egy akciót, ahol ilyen kulturális küldetés jelleggel gondolták, hogy a megyében lévő olyan településeken tartanánk előadásokat együtt, ahova nem jutnak el a profi színházak. A Műmamával mi készen voltunk, mi kezdtük volna a sorozatot, 28 művelődési házzal volt szabályosan megkötött szerződés, jött egy értesítés, hogy a Pest megyei tanács művelődési osztálya meg akarja tekinteni, hogy mit is akarnak ezek itt Pest megyébe játszani. Hát mi erről nem tudunk. Tartottunk egy soron kívüli előadást 4 nappal az indulás előtt, telt ház előtt megjelentek a Pest megyei hírlaptól, a megyei tanács művelési osztályáról, a Pest megyei párbizottságtól is volt ott a kulturális valaki. Akik megtekintették hivatalból, azok elhúztak, elmentek. Majd másnap reggel egy küldönccel küldtek egy levelet, amiben közölték a művelődési ház igazgatójával, hogy nem tartanak igényt a Jókai Tájszínház előadásaira. Itt valami skandallum történt, valami egészen elképesztő beavatkozás, úgyhogy erőből letiltották az előadást. A Stúdió K-ban akkor a Fodor Tamás személyes sértésnek vette ezt, és addig kilincselt, amíg végül is eljutott illetékes elvtárshoz, aki közölte, hogy vegye úgy, hogy nem lehet bemutatni ezt az előadást, hanem hát próbálnak meg valami mást. És azt mondták, és ez volt az akkori korra jellemző, nagyon rafinált módszer, hogy Pest megye kulturálisan még mindig jobban ellátott, mint az ország perifériái. Tehát azt javasolják, hogy ha ezt a missziót akarják végezni, akkor talán inkább menjenek el. És ők szívesen felveszik a kapcsolatot az ottani elvtársakkal, és ebben minden segítséget megadnak. Tehát lássuk be, hogy azért Pest megye még mindig mennyire jól ellátott. Ez ördögi és rafinált volt. Mint megtudtuk utólag, panaszra mentek egészen Acél Györgyig, hogy valaki a Műmamába felismerni vélte az akkori Pest megyei párbizottság első titkárát, Cservenkánét. Egy az egybe úgy vette, hogy itt az elvtársnőnek a kifigurázása történik, holott mi az igazat megvalva se tudtuk, hogy Cservenkáné a világon van, mindenesetre le lettünk állítva. Már jó ideje játszottunk olyan darabot, aminek irodalmi alapja volt. Az előadások valahogy mindig van kipontozottak lettek, biztonsági játékra mentünk, és akkor a Tibor azt mondta, hogy álljunk meg, hagyjuk ezt abba. Itt van a Kafkának a kastélya, ha ezt játsszuk, akkor megváltozik bennünk valami, és képesek leszünk újból játszani. A Bercsényi kollégiumban péntek este 5 órakor elkezdtük a kastélyt egyhuzamba, szombat reggel 8:30-ig eljátszani. Ez volt az utolsó előadásunk. Ezt követően nagyon nagy tehetetlenség érzés vett rajtunk erőt. Ettől kezdve nem voltunk képesek beindítani új játékot. Több mint 2 évig tartott ez az erőködés. Itt megálltunk. Ámítani nem akartuk magunkat. A közönséget legkevésbé kifulladtunk. Úgy éreztük, hogy ennek nincs értelme. Nem tudtuk életben tartani magunkat.
Semmi közöm nincs az általában oficiálisnak nevezett színházhoz, hál' Istennek. És az élet nagy kegyelme, hogy most, mint pályázati színház, 12 éven át úgy csinálhattam eddig, professzionista módon. Úgyhogy fizethetek a színészeknek, és napi 8-10, ha kell, 20 órába színházzal foglalkozunk, oly módon, hogy
valójában egy teljesen más értékrendszerint, munkamódszerrel, szemlélettel, magatartással műveljük a színházat, és egy ponton sem hasonlít az államilag támogatott színházhoz. Ők állandóan azt mondják, hogy ehhez a mesterséghez exhibicionizmus kell, szerintem nem kell, sőt, direkt jó, hogyha valaki szemérmes, mert csak akkor szólal meg, hogyha nagyon mélyről jön. Kis társulat vagyunk. A társulatnak minden tagja, minden lényegeset dolgot tud a színházról. Vörös Marti Bujdosok című darabján dolgozunk. A szöveggondozás folyik, ami azt jelenti, hogy akik majd játszák, eszközöket csinálják meg a diszleteket, azok most ülnek egy asztalnál, olvassuk a darabot, értelmezzük, húzzuk meg, szerkesztjük át. Tehát műhely munkaszerűen azt a dramaturgiai munkát végezzük, amit egy színházban egy dramaturg, jobb esetben rendezővel, esetleg még egy író bekapcsolódásával csinál. Itt a darab születésétől kezdve már benne van az előadásban a színész. Mindenki minden szerepet próbálgat, értelmez, hiszen ebben segít a másiknak. És ezzel már egy közös gesztusrendszer, jelrendszer is kialakul. Valójában itt találjuk meg közösen a stílusát az előadásnak. Nem egy vagy két vezető színészt másol a többi, vagy nem valami korábbi hagyományt másolunk le. Ott születik próbák során az az új jelrendszer, ami az előadásnak a lényege lesz majd. Ez egy kalandos utazás. Ködből ködbe. Én nem tudom soha, mi lesz a vége. Újra meg újra átéljük azt a történelmi tapasztalatot, hogy a félelemből a szabadság birodalmába. Újra félelemből, újra szabadság. Tehát ebbe pulzál a társaság. Ez adja a munkának a belső ritmusát. Itt van egy 30 éves színházi múlt, és egy jelenlegi színházi jelenlét, ami azt jelenti, hogy évi 10-15 ezeren látnak bennünket. Ami azt jelenti, hogy 14 darabunk van repertoáron, ami nagyon nagy szám. Rendkívül kevés az a kritika, vagy leírás, vagy elemzés, ami a munkánk esztétikumáról, a munkánk szakmai részéről szólna. Nem vagyunk jelen a magyar színházat regisztráló irodalomban. Nem létezünk. A minisztérium lényegében nem vesz rólunk tudomást, bár pályázatain nyerünk pénzt, mindig jóval kevesebbet, mint amennyi a normális létezéshez kell. Ebben a világban, ha te úgy akarsz létezni, hogy csak azokhoz az értékekhez ragaszkodsz, amihez a lelked kötődik, akkor egy olyan világban, amelyik lelketlen, mit csodálkozol, hogy ezt nem méltányolja. Bátorság kell és lemondás ahhoz, hogy dolgozzunk.
Periklész és a többiek. Fejezetek az alternatív színjátszás történetéből. Andrássy Attila dokumentum műsora. Megszólalt Butz Hunor és Luca Gyula. Technikai munkatárs Rigó Gabriella és Táncos Tamás. Zenei szerkesztő Kutasi Ferenc. Dramaturg Csaba Klári. Az első rész hangzott el.
A Dokumentum műsor 2001-ben készült, és utoljára 2003. március 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő